Jó estét kívánok, Seres Gerda vagyok. Ma két vendéget köszöntök az Aréna stúdiójában, egy házas párt, Kokas Katalint és Kelemen Barnabás hegedű művészeket. Most ugye rengeteg titulust sorolhatnék itt még, fesztiválszervezést, tanítást, karmesteri kihívásokat, és ezekről majd fogunk is szót ejteni. De először az érdekelne, hogy mi az, ami motiválja önöket mindig valami újra, valami másra, hiszen mondjuk sikeres hegedű művészként egy kicsit hátra lehetne dőlni.
Jó estét, és ez jó napot mindenkinek. Most én hirtelen csak így tőmondatokban tudnék életünk mindegyik aspektusából válaszolni. Hegedűművészként kimeríthetetlen a repertoárunk, mindig vár egy csodálatos mű ránk. Aztán fesztiválszervezőként rengeteg zenész, ismerős, ismeretlen híresség van, akit szeretnénk meghívni, akikkel együtt zenélnénk. Tanárként állandó kihívás a meglévő növendékeinket egyre jobbá tenni, illetve hát mi is érdeklődünk a új növendékek iránt, illetve a családunkon belül például gyarapodunk, úgyhogy nagyon várjuk az új jövevényt is.
Tavasszal érkezik a harmadik gyermek, hogyha esetleg valaki nem értesült volna, vagy nem tudná.
úgyhogy csak így röviden, bármerre nézek, mindig kimeríthetetlen csöbrök vannak körülöttünk. Most hirtelen kíváncsi vagyok, hogy feleségem mit
Kokas Katalin.
Én azt mondanám, hogy ez még jön hozzá egy nagyon különleges vágyunk. Az 15 évre tekint már vissza, hogy legyen egy zenei szalonunk, egy saját ilyen kis művész szalon, ami nem csak zenei, hanem egyébként színészeket is hívnánk, meg tánc, meg kártyapartik, tehát meg beszélgetések, képzőművészek, és erre van is lehetőség tulajdonképpen 10 éve.
Ez az, ami a saját ház emeletén lenne?
Így van, pontosan, tehát van egy gyönyörűséges tetőtét lakásunk, éppen tökéletesen rongyá ázva, mert nem működik a szigetelés az aszbesztes 100 éves palának, és a házunk úgy döntött, és talán most már sikerülni is fog, hogy megvehetjük a maradék tetőteret, és akkor abból fel tudják újítani a tetőt, és ez egy több száz négyzetméter zenei szalon lenne. És hát ez egy olyan dolog, hogy igazából mi játszhatunk a színpadon, ameddig csak bírunk végül is, mert egy hegedűs az élete végéig tulajdonképpen játszik. De azt hiszem, hogy a zenélésnek az intim környezet a legérdekesebb és legközvetlenebb kapcsolata a közönséggel, és ez kis terek, nem az, hogy elutazunk és óriási nagy koncerttermekben játszottunk a Vonos Nézsünk, a Carnegie Hallba, Európa legnagyobb termébe, de mégis az, hogyha itthon adhatunk, és itthon olyan embereknek játszhatunk, akik a barátaink is, akiket szeretünk, az a legnagyobb élmény.
De miként működne ez a szalon? Nyitott lenne?
Nyitott is lenne, meg zárt is lenne.
Tehát tulajdonképpen nem a közönségnek zenél ilyenkor az ember, vagy a közönségnek zenél, és azért kell az intim tér. Én azt gondoltam, hogy ilyenkor befele figyel, egy picit a saját gondolatai kötik le, amikor egy művet interpretál.
Ez biztos, hogy így is van. Illetve amikor dolgozunk a művön, hosszú-hosszú órákon át, heteken, hónapokon át foglalkozunk vele, akkor persze befelé figyelünk, és befelé foglalkozunk vele, és érik bennünk a mű, akkor is, amikor nincs a hangszer a kezünkben. De azért a tolmácsolás az egy különleges élmény. Azt hiszem, az igazi adrenalint az adja, amikor adhatunk, és amikor ezt megoszthatjuk.
De ilyenkor nem változik az előadásmód, tehát a közönség nincs hatással, vagy igen?
Óriási hatással, de ez is biztos előadótól függ. Rám óriási hatással van, és az első pillanattól fogva, hogy a színpadra lépek, én érzem azt, hogy ők miként fogékonyak, éppen milyen napjuk van. Úgy persze van egy tömeg, és a tömegnek van egy rezgése. És ez egy különleges érzés.
És pont itt van a lényeg, hogy vannak olyan zeneművek, amikor például egy hegedű versenyt játszik az ember, az biztos, hogy nem egy intim közegnek íródott. De ha egy olyan Schubert szonátát játszom, amit szegény Schubert sem adott elő máshol, mint a saját kis zenei szalonjában, hát ezt kemény 32-3 éves koráig, ameddig élt, addig hozzászokott, hogy ő nem a nagy közönségnek írt, szegény, pedig mint ahogy Van Gogh se adta el a képeit, Schubert egyik szimfoniáját sem mutatták be, és egy hivatalos koncert volt, amire jegyet lehetett venni, mert az ő műveit adták elő. Egyébként semmilyen nyilvános, hivatalos koncertje nem volt, mégis olyan csodák születtek. Na most egy ilyen közegben előadni egy ilyen közegnek íródott művet, az igazándiból a legideálisabb.
Érezni egy műve, hogy milyen közegnek íródott?
Szerintem igen, igen. Ezért nagyon is fontos tudni azért a körülményekről, nem is csak a közvetlen, kifejezetten a darab történetéről, tehát hogyha most a Pisztrán Götöst adjuk elő Schubert-től, akkor érdekes persze tudni az eredeti művet, az eredeti dalt, amihez írt variációkat, de ennél sokkal összefüggőbb és bonyolultabb kapcsolat is lehet egy darab, és az akkori mindenfajta világnézet vagy időszak terén. Tehát érdemes azért tudni arról, hogy Csajkovszki például, amiközben hegedű versenyét írta, akkor azért Puskin milyen műveket írt például.
Illetve szerintem a kapcsolat, így a zene és a zeneszám és a közönség között is nagyon-nagyon érdekes lehet, illetve a zenész és a közönség között. Tehát, hogyha belegondolok, hogy hányféle és milyen különleges emberek hallgatják a koncertet. Egy nagy terembe az tényleg egy tömeg. Tömeg, és az a tömeg az ad, mindig ad, és mindig valahogyan ad. És érezni, hogy rossz napjuk van, jó napjuk van, odafigyelnek-e, nem figyelnek-e oda, meg egyáltalán, hogy milyen típusú közönség vette meg arra a koncertre jegyet. De hogyha már például, majd úgy is fogunk róla beszélni, de például a Fesztivál Akadémiára gondolok, ami júniusban lesz, tehát a 6. hónapban lesz idén Budapesten, június 10-16-ig, a Vigadóbb és a Zeneakadémián, annak a lényege az, hogy a közönség nem csak egy koncert eljön, és akkor ott van, és igazából megtapsolja, és aztán hazamegy, és remélhetőleg fél méterrel a föld fölött megy haza, így repülve, de az egész nap és az egész hét egy olyan kapcsolatot ad.
Közönségépítés.
Így, pontosan, tehát a közönség saját magán belül is talál, azt hiszem, olyan különleges kapcsolódási pontokat, hogy szinte úgy mennek haza a hét után, hogy más barátságok, jó, hogy fontos szálak köttetnek, de a közönség megismeri a zenészeket, beszélgetünk velük, kerekasztal beszélgetése vannak, a lekcsörök vannak, és kérdezhetnek, és mi is beszélhetünk a közönséggel. Kiderül, hogy milyen, micsoda ügyvédek, orvosok, és milyen különleges foglalkozású és különleges típusú emberek jönnek, és akár még játszanak is, mert jelentkezhetnek.
Na most, ha szóba került akkor a Fesztivál Akadémia, akkor térjünk át erre. Ez ugye tavaly első éppen volt júliusban, a Zeneakadémia adott neki otthont, most ő már említette, hogy a Pesti Vigadóban is lesz. Kinőtték a Zeneakadémiát, vagy mi az oka ennek?
Hát sajnos nem ilyen oka van, nem is tudom, hogy sajnos-e. Nagyon izgalmas, hogy a Vigadóban is lehetünk. Sokkal prózaibb az oka. Épp, hogy még befértünk, hogy a Zeneakadémia évadján belül lehessen két koncert, ugyanis június 11-től elindul az a hosszú folyamat, amivel az orgonát felújítják a nagyteremben. És ez nem olyan, hogy csak az orgona jelenlegi helyén újítják, hanem kiszedik az összes széket a nagyteremből. Sőt, még az aulában is ezrével lesznek a földön lefektetve az orgona sípjai, amik között nemhogy a közönség, még a Zeneakadémia tanárai, hallgatói sem járkálhatnak, tehát belezárva az
ezért
egyetlen.
Is lett előrébb hozva a fesztivál.
Így van, mert szerettük volna valamilyen kapcsolat azért, hogy legyen a Zeneakadémia és a Fesztivál Akadémia között, nem csak az elnevezés miatt. A hosszú terv az, hogy mindig a Zeneakadémián lesz a nyári szünetben az a Fesztivál Akadémia.
Hát az én tervem nem ez. Én kifejezetten élvezem azt, hogy ott van az a fantasztikus zeneakadémiánk, de közben ott van egy olyan fantasztikus múltú Vigadó, ahol hát azért Brahms, meg Hubai, meg Liszt ősbemutatókat játszott. Tehát ide jött a nagyszakállas Brahms, és azt mondta, hogy a D-moll hegedű zongora szonátát, vagy a Kürtriót, és még több művét is. Miért ne Budapesten mutassa be? Hát ez...
Mutassa be ős, tehát Bécs előtt.
Ő saját maga zongorázva ráadásul. Ő saját maga ősbemutatót. És hát szóval ez igazából nem csak a közönségnek őrületesen nagy szó, hanem a zenészeknek. Bizony. Tehát elképzeljük azt, hogy most idején mondjuk Wilde Frank,
vagy Shlomo Mintz,
világhírű hegedűművészek, és azt mondjuk, hogy miért ne játszanám mondjuk te a Brahms Démon szonátát, mert hát akkor így ezzel kicsit úgy emlékszünk arra vissza, amikor ez...
Az egésznek a millió.
Igen. Ugye a Zeneakadémiára, hát mi azon felül, hogy nem csak, hogy úgy vagyunk büszkék, hogy milyen jó, hogy Magyarországnak van egy ilyen intézmény, és hogy milyen elképesztően gyönyörű épület, de hát milyen nekünk az az otthonunk, 11 éves korunk óta egyébként Barnabással egy szolvés csoportban.
Tanulóként, majd tanulóként.
Igen, egy padba ültünk. Igen, és tényleg gyakorlatilag ott nőttünk fel 18 éves korunk utáni, hogy mikor van az embernek?
23
éve. És aztán utána gyakorlatilag rögtön mind a ketten ott elkezdtünk tanítani, és hogy még ki sem repültünk az épületből, már jöttünk vissza, és nem is tudom elképzelni az életemet egyáltalán a jövőben zeneakadémia nélkül. De azt hiszem, hogy ha jönnek plusz helyszínek, az plusz érdekesség. Ilyen például még az is lehet, hogy a Széchenyi Spa, a Széchenyi fürdőn pontosabban.
A zene is helyet kaphatott.
És most folyik a tárgyalás, lehet, hogy ezzel lelövök egy poént, de talán nem.
Hogy örömnek, hogy itt lőjük le.
Ugye? Szóval az a terv, hogy a Händel vízi zenéjét úgy adjuk elő szabadtéren, hogy a közönség este 10-kor mehet lubickolni, pezsgővel és pogácsával, és én egyébként zsíros kenyeret tervezek, szóval ami nagyon, nagyon egyszerű, de jópofa gyorsan megehető ételek is legyenek svédasztalon, és hogy közben ott lehessen úgy a zenét hallgatni. Szerintem ez egy nagyon különleges dolog, és úgy tűnik, hogy ez...
Illik is oda.
Hogy meg a része sikerül. Annak, hogy a fesztivál belakja a várost. Tavaly ugye sokat beszéltek arról, hogy nem csak a szakmabeliek fesztiváljának szeretnék, noha tényleg sok a mesterkurzus, meg a szakmai program, igen, hogy mégiscsak egy kicsikét legyen az embereké, vagy akár a turistáké is, és ezek a helyszínek, ezek mind-mind remekül megfelelnek erre a célra.
Hát a zene mindenki.
Összeállt már az idei program.
A program folyamatosan áll össze, folyamatosan változik, egészen az utolsó pillanatig. Ez egyébként a kicsit őrült zenész barátainak is köszönhető, ez az őrült itt a legpozitívabb értelemben, akik szenvedélyesen változtatják a műsor ötleteiket, és én pedig Barnabással teljes egyetértésben azon vagyok, hogy nekünk nagyon fontos, hogy a művészek jól érezzék magukat. És ez egy nagyon jó kis puzzle, vagy nem tudom, dominó összerakása, hogy tudom azt, hogy mondjuk van 35 művész, melyikkel például éppen jobban van, vagy éppenséggel nem. Tehát simán kialakulhat az, hogy a pár hónap alatt mondjuk az egyik művész a másikkal kicsit összekap. Mert ezek ilyen, tehát
ez az élet is ilyen.
Hát érdemes.
Fogom magam rögtön, húzom ki még abból a csapatból.
Találkozzanak a próbákon.
Én úgy szoktam megoldani, ez nem vicc. A próbarendet, hogyha nem kell, akkor hát itt van, ugye kialakultak szerelmek, ilyenfajta...
Mondjuk most a Kaposvári Fesztiválról beszélünk, mert ott...
Igen,
ott
az ugye, az előzménye, évig, igen.
Valamennyire az előzményeit tulajdonképpen.
Hát igen, és akkor tudom, mondjuk behívok egy párt. Most nem idézem a nevét, mert már nem a nevüket, mert már nem párok, de hogy akkor ők nagyon-nagyon szerettek volna közösen ezt meg azt magam azt játszani, és az ember ilyenkor örül, mert süt a színpadról, hogyha különleges kapcsolat van az én nézők között. Nem kell szerelem legyen, egyébként elég egy nagyon jó barátság is, de hát most végül is miért ne? És éppenségem, mondjuk a fesztivál előtt egy hónappal őrületes szivakodásban összevesznek és elköltöznek egymástól. Hát akkor én nem szeretnék egyiknek sem azt mondani, bocsánat, akkor te ne gyere, mert vagy másik, hanem
akkor
megoldjuk azt,
variálni.
Hogy így van, és ezért van az, hogy a programot én mindig szeretném, hogy az utolsó pillanatban kapja meg a közönség. De az a tapasztalat, hogy pontosan elég a közönségnek az, hogyha azt mondjuk, hogy elhangzik Enescu Oktet, elhangzik Strauss metamorfózisok, Stravinsky katonatörténete, elhangzik egy Brahms zongorás,
négyes.
Zongora négyes, egyébként azt most nem tudom, talán a G-moll, vagy ezek minden tényleg ott lesznek a fesztiválon, elhangzik egy vonos négyes, Beethoven, Razumovsky. És akkor így jönnek a programok, tehát aki Béletet akar venni, ezeket a műveket biztos fogja hallani. Természetesen fantasztikus énekeseink is lesznek.
Hát például Komlós Ildikó, de a katonatörténetben Mácsai Pál fog közreműködni, a színész óriásunk, aki a történetet meséli.
Igen, illetve megmondjuk azt, hogy nagyjából ez a Hux művész, aki biztos, és még jön
és
hozzá.
És az egy részük, vagy nagy részük visszajáró. Tehát igen, vagy a Kaposvesztem felbukkant, vagy igen, már a tavalyi akadémia.
Hát mivel, hogy az életünk az olyan, hogy kb. 25 éve utazunk, mennyi? Lehet, hogy csak 20?
Hát 20.
Ne öregítsük magunkat. Igen, szóval kb. 20 éve utazunk, és az embernek kialakul egy ilyen nagyon-nagyon szoros és nagyon különleges barátsága. És nem csak barátság. Tehát felnézünk ezekre a művészekre, mert elképesztő, amit letesznek az asztalra, és ahogy játszanak.
Mondanának néhány nevet?
Hát, hogy nem, most, épp most előttem, mondjuk most mondtam egy pár nevet, az előbb Komlós Ildikóval kezdve, de például Jonathan Cohen, aki egy csodálatos csellista, minden evő a csellón, tehát amikor Rados Ferenccel Beethoven triót játszottunk az első Kaposfesten, azért az egy igen emlékezetes pillanat volt, vagy Mendelssohn oktetjében csellózott, de hát egyébként barokk specialista, úgy annak nevezhető, nagyszerű karmester.
Szerintem nem sokára őt fogjuk a világ egyik legjobb barokk karmesterének hívni.
Így van, és ő például a Glyndebourne-i Opera Fesztivál, ami az egyik legnagyobb opera fesztivál világon, ő ott tőzsgyökeres, vagy most már évek óta ő ott visszajáró, sőt van, hogy egész fesztiválon ő az a rezidens karmester, de ő úgy volt, hogy már 9-én tud jönni, most mondta, hogy 10-én, lehet, hogy csak 11-én, hát pedig 12-ére tervezzük a vízzenét, hogyha mondtuk, hogy hát Johnny, ne csináld már, hogy csak 12-én akarsz jönni, de tehát ilyen dolgok miatt is alakulnak a műsor adott esetben.
De akkor most, hogy gyorsan Johnnyt lezárjuk, José Gallardo, az egyik kedvenc zongoristánk argentin, ő származású Németországból érkezik, és tehát ő neki van konkrét rajongó tábora, vagy itthon Magyarországon, Barnevessel többször volt az, hogy argentin tangókat játszottak, és egyébként ezt muszáj megismételni, mert az tényleg olyan. De Maxim Rissanov ukrán származású brácsaművész, aki most már egyébként a családunk tagja, mert a húgomnak körülbelül nem tudom, 4 éve?
Inkább több.
Nem tudom, nem
mióta. Együtt vannak. És itt Budapesten vett lakást, úgyhogy nagyon ide.
Ő is egyébként félig karmester, félig brácsista, de elmondhatjuk róla, hogy szerintem a világ egyik legjobb brácsistája.
Aztán Shai Wozner, ő pedig magyar származású, erdélyi magyar származású, Izraelben született, New Yorkban élő zongoraművész, aki itt lesz még velünk Balogh Józsi mellett, mint zongorista. Aztán Andreas Brantelid, egy új név, aki egy nagyon híres, csodálatos csellista. Dániából érkezik hozzánk.
Knut Erik Zundqvist.
Hát őnek is egy kisebb rajongótáborul lett.
Norvég bőgös. Abszolút nem normális.
Teljesen őrült.
Tehát amit ő csinál a színpadon, az már szinte egy rock koncertre való. De mindezt hihetetlen mélyen és komolysággal csinálja, csak
őrület.
Egyszerűen igen. Nem lehet betenni vele.
De itt lesz még Atar Arad, például, aki szintén izraeli származású, Amerikában él, egy fantasztikus brácsista. Tényleg nagyon nagy név a szakmában, és több magyar tanára is volt.
Fenyő László,
Gordonka művész, a kvartettünk oszlopos tagja. Már említettem Slomo Mintz nevét, aki a egyik leghíresebb hegedű művészem a 60 körüli generációnak. Azért beszélek erről, mert ő például Fehér Ilonka növendéke volt, aki egy kubai növendék, Izraelben tanított a Tel Aviv-i Rubin Akadémián, sőt, hát zeneiskolai szinten ő kezdőket tanított, és elképesztő iskolát alapított, hegedű iskolát, és egyébként róla neveztünk el.
A hegedű versenyt.
Egy hegedű versenyt, amiről tudom, hogy majd terveztünk beszélni.
Akkor beszéljünk most, gyerekek számára írtak ki egy hegedű versenyt.
És hegedűn is fog, és ő lesz a zsűri elnök egy olyan versenynek, amit Fehér Ilonáról neveztünk el.
Magyarországon egyébként ez az első olyan nemzetközi hegedű verseny, ami alapfok tól indult, tehát nullától, amit értsünk úgy, hogy általában 8 éves kortól, de hát vannak ilyen őszeni 5-6 éves távol-keleti, meg orosz származású gyerekek, akik szerintem, akik várhatóak. Magyarországon általában a képzésnek ez az intenzitása már ilyen 8 éves kortól már színpadra vihető, de ez bizonyos helyeken korábban. Tehát 18 éves korig lehet jelentkezni erre a versenyre. Nem túlságosan komplikált a program, mert igyekeztük úgy megadni, hogy mivel ez főleg egy első éves verseny, először megrendezett verseny, hogy igazából azokat a műveket tolmácsolassák, amik számukra legközelebb állnak. Amit biztosan meghatároztunk, az, hogy mindenképpen kell, hogy legyen Kodály, mint kötelező darab, hiszen az egész fesztivált egy kicsit Kodály Zoltánnak is címezzük. Ugye nagyon
az
évfordulója van, illetve nem csak a versenyre jellemző ez az egész, hanem tényleg sok minden olyan program lesz a fesztiválon, ami hozzákötődik. Az egyik legizgalmasabb, most már muszáj akkor mondanom, hogy meghívjuk Szabó Dénest és fiát Nyíregyházáról, akik ugye világhírű nyíregyházi kurzus kórust vezetnek, tényleg elképesztőek. Jön a kórusuk is, a gyerekkórus, de hogy ők megtanítanak a közönségének nagy terembe koncertek előtt egy-egy kórusművet. És az a terv, hogy amikor a vége van a fesztiválnak az utolsó nap folyamán, az utolsó számként együtt énekeljenek zenészek és közönség.
És tavaly mi derült ki, hogy a szakmabelieket sikerült elsősorban elcsábítani, vagy volt teljesen civil közönség is a fesztiválnak?
Teljesen civil közönség volt. A nagy közönséget is nagyon érdekelt ez a fesztivál. Egyáltalán nem megyünk rá erre a nagyon erőteljesen csak szakmai közegre, hiszen a zene mindenki, és sőt, az az érdekes, hogy amikor a szakmai előadások folynak, amikor a mesterkurzusok folynak, akkor nagyon-nagyon sokan civileket bevonz ez a fajta dolog.
De ez, hogy meg lehet nézni, hogy történik egy ilyen.
Sőt, nyilvános kurzusokat tartanak. Tehát azt mondjuk, hogy mondjuk valakinek a José Gázsárdó a kedvence, és bemet és meghallgathatja, hogy hogyan kommunikál, hogy áll hozzá egy darabhoz, hogy próbál, hogy... Tehát tényleg itt az ember megismereti a művészt. Egyébként, bocsánat, de nem hallak szózódni.
Szerintem pont azt akarod mondani, amit én szerettem.
Mondani. Régen olyan nagy divat volt, nem? Hogy a Zene Akadémián ott volt a koncert, és utána jött a közönség, és kígyózó sorok. Azért tudtuk azt, hogy na, most jól játszottuk, mert ott, mit tudom én, ott volt, vagy 80 ember, aki gratulálni akart, aki szeretett volna két szót szólni, aki hozott egy virágot, vagy egy csokit.
Közvetlenebb volt a kapcsolat.
Sokkal. És aztán jött a műpa, amit imádunk, de ott már azért nagyon erőteljesen el van barikádozva. Tehát tényleg nekem néha gond az, hogy mondjuk szeretnék hátra menni a férjemnek gratulálni, és akkor megismerem az őr, vagy nem ismerem meg a testőr, és akkor magyarázom neki.
És ez fontos volt nyilván, ez a fajta közvetlenség.
Én nekem nagyon, és szerintem nagyon sok művésznek igen, ismerek olyat, például szabad mondanom, például Rados Ferencet, a kedvenc mesterünket, a világ nagy mesterét, a világ zenészének nagy mesterét, és én úgy tudom, és ez a pletyka, és most biztos, hogyha hallgatja, akkor majd mérges lesz, hogy miért beszélek róla, de én úgy tudom, hogy ő például szökött onnan. Elbújt, tehát ő nem szerette azt, ő neki valószínűleg más.
Egyébként a színházban ez egyáltalán nem gyakori. Még a legjobb barát sem megy hátra az öltözőbe egy színház után. Na jó, de te ott nőttél fel a Csiki Gergely színházban, de én elmegyek egy színházba, és még akár ismerősöm játszik, nekem nem jellemző, hogy felmerül, hogy én most keressem az utat a öltözőbe, és oda menjek. Ha meg volt ilyen, akkor tudom, hogy zavarba voltak a színészek.
Pedig
sok
ez fontos, nagyon sok színésznek ez fontos.
Tudtukra hozom, akár egy üzenettel, akár telefonon, vagy később találkozunk, de nem feltétlenül utána, hiszen kicsit euforikusabb, és tehát egyértelműbb, hogy milyen hangulatban, milyen, tehát akkor annyira megváltozik egy színész.
Én nem tudom, nem a jelmez miatt. Amikor gyerek voltam, akkor tényleg a Csiki Gergely Színházban nőttem föl Kaposváron, a szüleim ott voltak zenészek, és általában 50-szer hallgattam meg egy előadást. Tehát tényleg rendszeres volt, és akkor bementem, mint én 5 évesen az öltözőjébe a Csákányi Eszternek, és akkor mondta neki, éppen akkor vette el a bűszempirét, hogy de csúnya lettél. Tehát, hogy az ember azóta szeret. Tehát, ő megbocsátotta nekem, és nem is gondolt, hát szóval, ugye gyerek, aki megszokja, hogy hú, most tündér, meg így, nem. Meg úgy, meg amúgy néz ki parókába.
Én nem is szeretném feltétlenül, hogyha nem is tudom, tehát hogyha én látom egy színész barátomat egy olyan műben, amiben ő teljesen átlényegül, és szinte el is éri azt, hogy én elfelejtsem, hogy én őt ismerem, és milyen ő valójában, akkor nem is biztos, hogy célom az, hogy én őt egy 10 perc alatt befejezés után én már visszalényegülve.
De nekem hiányzik, mint zenész hiányzik.
És zenészként önnek is hiányzik, felemem barátom.
Hát én nekem, nem tudom, én örülök a jó barátoknak, annak nem örülnék feltétlenül, hogy fűfa virág bejöhessen, de igen, tényleg így volt a Zene Akadémia.
Én nagyon szerettem. És az a bizonyos fűfa virág, az különböző típusú embereket jelentett, akiket így szép lassan megismertünk, és akkor a végén már ismerős baráttá vált. Igen. Most pedig egyszerűen nem
az. Az Akadémia se lehet most. Tehát ott is őrök vannak, le van zárva, ezt nem lehet. És megmagyarázzák, hogy miért.
De ez nálunk nem, tehát a fesztivál ideje alatt nem így van.
Ott oda lehet jönni.
Sőt, lehet virágot hozni.
Most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedű művészekkel.